Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között az amerikai léggömbökről, pontosabban az amerikai légtérben észrevett léggömbökről, bár azóta nem csak az amerikai légtérben vettek észre, hanem a kanadaiban, az ukrajnaiban és sok egyéb más helyen is. Utána járunk, hogy Amerikában mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hiszen ott észlelték az elsőt, amiről már bebizonyosodott, hogy kínai volt, illetve továbbiakat is találtak, le is lőtték őket, de azt egyelőre nem tudni, hogy honnan származnak, arról vannak sejtések, hogy valamilyen katonai megfigyelő rendszerek lehettek. Ezután utána járunk annak, hogy mi a helyzet Szíriában, a földrengés uralta káosz közepette, ugyanis csak ezen a területen 4 katonai erő van jelen párhuzamosan egymás mellett, így egyre nehezebb a segélyszállítmányok eljuttatása a helyszínre, hiszen úgy tűnik, hogy a tragédia nemhogy közelebb hozta egymáshoz az erőket a közös megoldás megtalálásában, hanem inkább mélyítette a viszályt. Kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Csak a földrengés sújtott a területen 4 katonai erő irányít Szíriában, mondta el a Kafoszkári Egyetem Marie Curie ösztöndíjas kutatója. A közös baj ürügye helyi források szerint nemhogy a közeledés nem segítette elő a csoportok között, hanem mélyítette a viszályt, tette hozzá Szalai Máté. A nagyhatalmak passzivitása szintén hozzájárult a humanitárius válsághoz, de a helyi milíciák és a kormány viselkedése az elsődleges hátráltató tényező a Közel-Kelet szakértő szerint. Bergendi Barnabás interjúja.
Damaszkusz pénteken ugyan engedélyezte a nemzetközi segélyszállítmányok eljuttatását a saját ellenőrzésű területekről a szakadár térségekbe, ott azonban az egymással is szemben álló milíciák rivalizálása még mindig megnehezíti a segélykonvojok útját. Milyen viszony áll fenn most a földrengés utáni válsághelyzetben az ország két része között?
Igazából Szíriának a földrengés által érintett területét nem csak 2, hanem összesen 4 különböző kormányzat vagy politikai katonai erő irányítja. Az ellenzék maga is két részre tudjuk osztani. Az egyik a Törökország által támogatott Szabad Szíriai Hadsereg nevű alakulat, a másik pedig az úgynevezett megváltás kormánya, amit dzsihadisták irányítanak, és rajtuk kívül, tehát a két ellenzéki csoporton kívül még az észak-kelet szíriai kurd erők is jelen vannak a térségben, tehát összesen ez 4 különböző kormányzat. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a politika az nem állt le, sőt minden politikai erő igyekszik a saját érdekei szerint alakítani az eseményeket, illetve az újjáépítés folyamatát, illetve a humanitárius segítségnyújtás folyamatát is már. Igazából az Assad kormány megpróbálja kihasználni a helyzetet arra, hogy a nemzetközi izoláltságát tudja leküzdeni, és mindenfajta hangzatos dolgokat jelent be. Ugyanakkor gyakorlatból a helyi forrásokból azt tudhatjuk, hogy azért az Assad kormány erői sem engedik át olyan könnyen a humanitárius segélyeket. A kurdok például arra panaszkodtak, hogy egy segélyszállítmány esetén a segélyeknek a felét a helyi milíciák gyakorlatilag le akarták nyúlni, és csak úgy akarták átengedni a kurd segélykonvojt.
Ha már említette a nemzetközi elszigeteltség mérséklését, mint célt, az amerikai kormány néhány nappal ezelőtt engedélyezte a szankciók hatája alá tartozó szállítmányok eljuttatását is Szíriába, de közben fel is szólította a szíriai kormányt, hogy nyisson meg minden határátkelőt a humanitárius segélyek előtt. Ezzel mi a helyzet? Megtörtént?
Igazából azt lehetett tudni, hogy tegnap, tehát hétfő estére összehívták az ENSZ biztonsági tanácsának az ülését, ahol megpróbálták engedélyeztetni az amerikaiak, nyilván európai és más közel-keleti partnereikkel együtt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa az nyisson meg több határátkelőt a szíriai török határon, jelenleg csak egy ilyen üzemel, és mielőtt a biztonsági tanács szavazhatott volna, azelőtt a szíriai kormány bejelentette, hogy 2 határátkelőnél engedélyezi az ENSZ égisz alá tartozó segélyek átjutását Törökországból Szíriába, ami jól hangzik, viszont több problémára felhívják a figyelmet a szakértők. Az egyik az, hogy ez ugye több mint egy héttel a földrengés után került meghozatalra ez a döntés, ami nagyon késői segítségnyújtás, ugye az érdemben mondjuk a túlélők keresését nem fogja segíteni. Másrésztről az Aszad kormány csak 3 hónapra biztosította a hátrálévőknek a működését, ami egy nagyon átmeneti és nagyon rövid távú segítségnyújtás. Ugye az a humanitárius akciók és az újjáépítés az ennél sokkal hosszabb ideig fog eltartani. Harmadrészt azzal, hogy az Aszad kormány megelőzte az ENSZ biztonsági tanácsot, azzal nem csak Oroszországnak segített, hiszen Oroszország az a szereplő, amelyik folyamatosan meg szokta vétózni az ilyen jellegű határozatokat, de gyakorlatilag csökkentette is a nemzetközi befolyást, tehát az ENSZ-nek a befolyását a kérdésben, ez pedig mindenképpen problémákat szülhet a helyi erők és a helyi beszámolók véleménye szerint.
Meglehetősen bonyolult erőtér áll fenn azon a területen. Ön szerint ezek a politikai katonai erők, amelyek irányítják, közeledhetnek egymáshoz legalább a közös baj ürügyén?
Én ennek az ellenkezőjét látom. Arról beszélnek a helyi források, hogy a földrengés csak felerősítette, illetve hangsúlyozta ezeket a meglévő feszültségeket és bizalmatlanságot. Talán ez annak fényében nem meglepő, hogy Szíriában már lassan 12 éve folyik ez a polgárháború vagy háború, és ez alatt a 12 év alatt több mint 500 000 ember halt meg. Egyébként ennek a túlnyomó többségéért az Aszad kormány erői felelősek. Egy ilyen helyzetben annyi sérelem érte már a feleket, hogy egy földrengés önmagában, még hogyha ilyen súlyos természeti katasztrófáról is van szó, nem fogja betemetni ezeket az árkokat. Egész egyszerűen azért sem, mert a humanitárius politika is nagyon nagy mértékben átpolitizálódott az elmúlt években, nem csak az Aszad kormány részéről, de a többi szereplő részéről is. Tehát ettől kezdve nagyon nehéz, sőt, hát lehetetlen azt mondani, hogy most csak az a fontos, hogy mentsék az embereket a helyiek, mert egész egyszerűen már olyan helyzet állt elő, ahol politikailag is át kell gondolni minden egyes lépést.
Szombaton Szíriába érkezett az ENSZ humanitárius ügyekben illetékes főtitkár helyettese, és Aleppóban elismerte, hogy a szíriaiak teljes joggal érzik úgy, hogy cserben hagyták őket. Mindeközben a földrengés óta pénteken jelent meg először nyilvánosan el-Assad szíriai elnök feleségével együtt Aleppó egyik kórházában, és egyúttal meg is vádolta a nyugatot, hogy Szíria tragédiájából csak politikai hasznot akarnak húzni, és a humanitárius megfontolások azok valójában nincsenek is. Most itt kinek mi az érdeke és mi a valóság ezek mögött, a kijelentések mögött?
Ez egyrésztről nyilván vitatható és felhozható a nagyhatalmaknak a felelőssége és való igaz, hogy a nyugati államok, hanem is aktívan, de passzivitásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a humanitárius válság kialakuljon Észak-Nyugat-Szíriában és az ország többi részén is. Ugyanakkor azért nyilvánvalóan a helyi erőknek a felelőssége szerintem sokkal nagyobb. Az Aszad kormány most egy olyan szerepet vett fel, amiben humanitárius oldalról bírálja a nyugati országokat. Ugyanakkor nagyon fontos azt látni, hogy a szankciók ellenére az országba irányuló segélyeknek kb. 80-90%-át az európai és angol száz országok adják össze, tehát nem arról van szó, hogy eddig nem segítettek volna a nyugati államok. Másrésztről pedig az Aszad kormánynak az a gyakorlata, hogy a humanitárius segélyeket politikai célokra használja föl, de gyakorlatilag azokat a negyedeket, azokat a városokat segíti meg, ahol láthatóan és tudhatóan az ő szimpatizásai vannak. Tehát gyakorlatilag úgy kéri számon a humanitárius szempontoknak a politikai szempontok elé való helyezését az Aszad kormány, hogy az ő 12 éves gyakorlata ennek a teljes ellenkezőjét mutatja. Hát nyilván ez a narratívák harca, én azt gondolom, hogy senki sem ártatlan, de az Aszad kormánynak a felelősségét mindenképpen aláhúzhatjuk ebben a helyzetben.
Az elmúlt percekben Szalai Mátét, a Ka Foscari Egyetem Marie Curie ösztöndíjas kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Összeszedték az első lelőtt ballon darabjait, ami az Egyesült Államok légterébe hatolt. A törmelékek között volt egy 10 méteres antenna is, ami katonai adatszerzés kísérletére utalhat. A nagyhatalmak folyamatosan törekszenek adatok begyűjtésére, így a szakemberek nem lepődtek meg a ballonok jelenlétén, számolt be róla a külgazdasági szakújságíró. Martin Kovács Miklós elmondta, ez különösebben a helyieket sem lepte meg, csupán konspirációs teóriák kezdtek el terjedni. A Seattle-ben tartózkodó újságírót Némedi Kincső kérdezte a kém léggömbökkel kapcsolatos fejleményekről, illetve a legfontosabb helyi hírekről.
Sok mindenről fogunk és tudunk is beszélni. Kezdjük először a ballonokról, amit Amerika felett észleltek. Van-e friss fejlemény, ugye mind a négy ballont szétbombázták, összeszedték-e azóta a darabjait, vagy van-e sejtés a miértekre, esetleg Kína azóta reagálta valamivel többet a dologra?
Feltétlenül van fejlemény, méghozzá izgalmas fejlemény, hiszen egészen a Fehérház szintjéről jelentették be, hogy sikerült összeszedni az első lelőtt ballonnak a darabjait az Atlanti-óceánból. Ez ugye február 4-én történt ennek a lelövése, és a sok egyéb mellett egy 10 méter körüli antennát sikerült kihalászni a vízből, ami feltétlenül arra utal, mondták a Fehérházban, hogy itt nagy valószínűséggel olyan katonai adatszerzés kísérlete zajlott, amit feltétlenül meg kell akadályozni. Ezért volt az, hogy nagyon keményen fokozták a készültséget és az ellenőrzését az amerikai légtérnek. Mellesleg az Egyesült Államok és Kanada közösen felügyeli ilyen szempontból is a légteret. Most a szabályok és törvények szerint az FBI, amely ugye a kémelhárításra hivatott szervezet az Egyesült Államokban, legalábbis részben, vizsgálja az összeszedett darabokat, és dolgoznak azon, hogy a három további, az elsőnél sokkal kisebb léggömbök utó darabjait valahogy összeszedjék, de hát nyilván általában nem túlságosan népes területen vannak ezek a darabok, amik lezuhannak, úgyhogy a kutatás lehet, hogy még eltart egy darabig. Az indokokról, meg az eredetről még mindig nem tudni biztosat, tehát csak gyanú van, hogy Kínából származnak ezek a ballonok. Valójában azonban még mindig zajlik a kutatás.
És akkor, ha jól gondolom, Kína nem is adott több reakciót az ügyben?
Hát legalábbis az én tudomásom szerint nem, ami nem meglepő, hiszen ha mondanak is valamit, akkor legfeljebb olyasmit, hogy hát itt valójában egy olyan időjárás vizsgáló ballonról vagy többről lehetett szó, amelyek eltértek az eredeti útjuktól, de igazából azért nem mentek részletekbe, szóval a titokzatosság burka még mindig körbeveszi ezt az ügyet.
Így utólag talán, de problémás-e, hogy kilőtték a ballonokat, ugyebár sokáig hezitáltak miatta?
Igen, de valójában ugye a fő indok, amit előhoztak az amerikai katonák, hogy tudnilik nem akarták olyan helyen lelőni, ahol a három autóbusznyi méretű berendezés tömeg alkalmasint a földre zuhanva kárt okozhat, akár ingatlanokban, akár emberekben, és megvárták, amíg Dél-Karolina Myrtle Beach nevű híres üdülőhelye környékén már az Atlanti-óceán fölött lebegett ez a ballon, és akkor durrantottak bele. Mellesleg még egy érdekesség, hogy az egyik további lelőtt ilyen ballon a Huron-tó fölött, az nem volt első találat, hanem csak a második alkalommal sikerült eltalálni egy F-16-os vadászgépnek egy bizonyos Each Sidewinder nevű rakétával, és ez a félrelövés, ez 400 ezer dollárba került, mert ugyanis ennyi az ára egy-egy ilyen rakétának. Hozzátették az amerikai légierőnél, hogy ezeknek a száguldó vadászgépeknek azért rendkívül nehéz megcélozniuk egy ilyen medúzaként a végben lebegő lubbalmat.
Egyébként az amerikaiak korábban több megfigyelő ballont is küldtek Kína területére. Ez egyfajta reakció lehet erre, még ha csupán feltételezés is, hogy Kínából érkeztek a ballonok?
Valójában azt hiszem, hogy a nagyhatalmak, amelyek technikailag és anyagilag képesek ilyesmire, azok végül is folyamatosan dolgoznak azon, hogy begyűjtsék a nekik szükséges adatokat, legyenek ezek akár tudományos, akár katonai jellegű adatok. Úgyhogy igazából, aki ezzel foglalkozik, olyan nagyon nincsen meglepve sem azon, hogyha amerikai ilyen megfigyelő eszközöket találnak más országok fölött, sem viszont. Igazából itt az van, hogy amikor észreveszik és nyilvánosságra kerül, mint ahogy most történt, akkor lesz belőle ügy. Egyébként meg viszont gyanítom, persze nem értek hozzá, de gyanítom, hogy azért ezek a lufik folyamatosan lebegnek a megcélzott helyeken.
Ha szakértők nem is, de a helyiek mennyire vannak meglepődve, vagy hogy viszonyulnak az egész helyzethez?
Hát tulajdonképpen olyan nagyon meglepődve ők sincsenek általában, az emberek, akikkel beszélgettem itt Seattle környékén, és itt legfeljebb ilyenkor előjönnek azok a konspirációs teóriák, amelyek azt mondják, hogy lehet, hogy itt valamiféle szándékoltan megtervezett hírkiszivárogtatás történt, mert egyébként meg nem szoktak nyilvánosságot kapni ilyen ügyek, de voltak olyanok is, akik, mint minden hasonló esetben, földön túliak akcióját gyanították. Nos, erre konkrétan a Fehérház szóvivője azt mondta, hogy egész biztosan kizárható ez az eset. Ő maga nagyon kedveli az E.T. című filmet, de igazából a legtöbb ember jól teszi, hogyha elfelejti ezt a teóriát.
Most akkor térjünk át kicsit egy másik témára, ugye most Seattle-ben tartózkodsz, és onnan utaztál nemrég Burlingtonba, hogy beszélgess egy professzorral, aki gabona nemesítési kísérleteket végez. Miről szólt ez a beszélgetés, vagy mi derült ki, milyen kísérleteket folytatnak?
Tulajdonképpen itt évtizedek óta zajlik a Skagit völgyben, egy nagyon termékeny mezőgazdasági térségben olyan búza nemesítési kísérlet, amelynek célja az, hogy Steve Jones professzor és munkatársai az általuk létrehozott Bread Lab nevű központban kikísérletezzenek olyan gabonafajtákat, amelyek alkalmasak arra, hogy megfelelően magas terméshozammal értékes, teljes értékű gabonát produkáljanak a sütőipar meg az élelmiszeripar számára. Ugyanis az a megdöbbentő tény vezérli őket, hogy az Egyesült Államokban élő embereknek a 98%-a nem fogyaszt elegendő olyan táplálékot, amely azokkal az alkatrészekkel, azokkal az anyagokkal lenne gazdagítva, amelyek a természet eredetét tekintve benne vannak, csak éppenséggel ugye nem teljes kiőrlésű gabonát esznek, vagy nem ilyen gabonából készítenek tésztákat, meg egyéb termékeket. Úgyhogy itt egy nagyon komoly kísérlet zajlik a Washington State University keretein belül, és a professzor megtisztelt azzal, hogy erről mondott néhány részletet, hozzátéve, hogy sajnos úgy tűnik, hogy azért a nagyüzemi termeléssel igazából továbbra sem fogják tudni fölvenni a versenyt. Itt inkább olyan mikroközösségek kialakításán dolgoznak, amelynek itt van is egy modellje, tehát farmerek, gabonatermelők, molnárok és pékek, valamint más élelmiszertermékeket előállítók egy bizonyos térséget megpróbálnak kiszolgálni ezekkel a magas tápértékű gabonából készült anyagokkal, és dolgoznak hajdinak kísérleteken is, úgyhogy valójában egy nagyon izgalmas és nagyon fontos tevékenység, amit végeznek, azzal együtt, hogy tisztában vannak azzal, hogy a hatalmas nagy farmer cégeknek a sok millió tonna gabona termelése, az továbbra is alapvetően azért a nagyüzemi termelés szabályai szerint történik, és a fogyasztásban is ugye a fehér lisztre alapozott termékek dominálnak, azzal együtt, hogy azért egyre inkább teret nyernek a teljes értékű gabonák.
Még gyorsan említsük meg azt, hogy itt Magyarországon fültanúi lehetünk annak, hogy Seattle-ben megjelent egy új kombinált és veszélyes kábítószer. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet ott Amerikában?
Az a helyzet, hogy ha úgy tetszik, elért ide a Trunk névre keresztelt kábítószer, amely a fentanil alapot megspékeli egy másik kemikáliával, amiket állatok, nagy testű állatok kábítására szoktak használni, és ezzel tulajdonképpen az, aki fogyasztja, az zombivá degradálja magát, ténylegesen hatalmas pusztítást végez a szervezetében, és úgy tűnik, hogy az utóbbi hónapokban ennek a szernek a használata futótűzként terjed az Egyesült Államokban, és ez most itt Seattle-ben is elkezdte kongatni a különböző erre hivatott szerveknek a vészharangját, tehát megpróbálnak fellépni ellene, de azért az előző évek tapasztalatai alapján nehéz dolguk van, mert a kábítószer az nagyon erősen megjelenik, és sokan próbálkoznak vele továbbra is.
Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. És ennyi fért ma a reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Hamarosan friss hírekkel várja önöket Imre Lőrinc. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.